kedves gyülekezet, Pál apostolnak a Filippi beliekhez írott leveléből a 4. rész, 4. verszakkal kezdődő szakaszát fogom felolvasni. Pál apostolnak tehát a Filippi gyülekezethez írott leveléből a 4. rész, 4. verszakkal kezdődő szakaszát olvasom fel, amelyet ülve hallgassatok meg. Így szó lesz: örüljetek az Úrban mindenkor, ismét mondom, örüljetek. A ti szelíd lelkűségetek ismert legyen minden ember előtt. Az Úr közel. Semmi felől ne aggódjatok, hanem imádságotokban és könyörgésetekben minden alkalommal, hálaadással tárjátok fel kívánságaitokat az Isten előtt. És az Istennek békessége, amely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveiteket és gondolataitokat Krisztus Jézusban. Az előző ének elég magas volt, és mindenki kapaszkodva próbálta énekelni, de arra kellett gondolnom menet közben, hogy megelőzte azt az ige szakaszt, amiről ma én fogok beszélni. Halld az angyal újjongást, Jézus Krisztus itt van, lásd, ez a visszatérő szakasz, a refrénje ennek az éneknek. Hát azt adja parancsba Pál apostol: örüljetek az Úrban mindenkor, ismét mondom, örüljetek. Majd vissza fogok térni erre a bevezető szakaszra, ez az egyik leglényegesebb gondolata ennek a rövid szakasznak, de előtte nézzük meg azt, hogy hol is járunk, ahogyan ezt szoktuk. Most kivételesen egy olyan levélről kell beszélnem, amiben minden egyes kutató megegyezik, hogy ez hiteles. Mindig el szoktam mondani, talán emlékeztek rá, hogy állandó viták vannak a hitelesség területén, de a Filippi levelet mindenki úgy fogadja el, ahogy van, és arra gondolnak, hogy ebben van összefoglalva Jézus Krisztusról minden, ami tudnivaló és fontos. Szóval egy olyan levélről van szó, amely nem csak akkor mondott sokat az embereknek, hanem én remélem, hogy ma is örvendezve fogjuk hallgatni, ami erről szól. Filippi kelet és nyugat határán fekszik, Krisztus előtt 368-ban, a 4. században alapította Nagy Sándornak az édesapja, Fülöp, de előtte is létezett már itt egy Krenidesz nevű város. Azért építkeztek ide, mert keletet és nyugatot egy hegy határolja, vagy választja el egymástól, és egyetlen hágó vezet át ezen a hegyen, és aki uralja ezt a hágót, vagy ezt az utat, ami átvezet a hegyen, az nagyon fontos, mind stratégiailag, mind pedig gazdaságilag, mert nyilvánvaló, hogy ott lehet egy kis vámot szedni, és egyéb dolgot is lehet tenni. És hát ezt ismerte fel Nagy Sándor édesapja, és alapítja meg Filippi nevű várost. Pál apostol 52 tájékán kerül ide, amikor is álmában, talán a Biblia olvasó testvérek emlékeznek rá, egy macedón férfi jelenik meg előtte, és kéri őt, hogy jöjjön át hozzájuk, és hirdesse Isten igéjét. Aztán, amit még érdemes erről elmondani, erről a városkáról, meg Pál apostolról, az a következő, hogy nyilván Pál apostol is, hogyha figyeljük az ő szolgálatát, jó stratégaként mindig olyan központokat keresett, ahonnan szerteágazhat az ige hirdetése, valami olyan központi helyen lévő várost nézett ki, ahol sokan megfordulnak, ahonnan könnyű eljutni különböző vidékekre, és így ő is felismeri korán azt, hogy a lélek inspirációjára, hogy ebben a városban neki le kell telepedni és hirdetni kell az igét. Pál apostol nagyon büszke arra, és többször megemlíti, hogy senkitől nem fogadott el semmiféle adományt. Az egyetlen gyülekezet, akitől elfogadja a támogatást, az éppen Filippi. Három nagyon jellegzetes figurája van a filippi gyülekezetnek. Az egyik a börtönőr, aki, ha tetszik, a közigazgatásnak a képviselője. A másik egy kis rabszolgalány, akiben a jövendőmondás lelke van, ha tetszik, az elnyomott réteg és a különféle ideológiákkal megterhelt lélek, aki keres, kutat és mindenféle ideológiát kipróbál, mindenféle irányzatot kipróbál, hogy a benne rejlő kérdésekre valamiféle választ találjon. És Lídia, aki egy gazdag kereskedő, és azt szokták mondani ezzel a levéllel foglalkozók, hogy talán ez a három ember az, aki lefedi egy gyülekezetnek az összetételét, ahol mindenféle ember lehet értelmiségi, lehet kézi munkás, lehet megnyomorított ember, lehet vagyonos ember, de egy valami, amiben mindannyian közösen kell, hogy gondolkozzanak, vagy gondolkozzunk, az nem más, hogy van egy összekötő kapocs, mint ahogyan Filippiben kelet és nyugatot összeköti egy hágó, úgy lehet egy gyülekezetben Jézus Krisztus az összekötő, aki lerombolja mindazokat a társadalmi különbségeket, amelyek jelen lehetnek egy-egy ilyen csoportosulásban, egy-egy ilyen közösségben, és természetesen, ha lerombolja, le tudja rombolni ezeket a válaszfalakat, onnantól kezdve lehet gyülekezetről beszélni. Kétszer említi Pál apostol azt, hogy örüljetek. És ahogyan én emlékszem rá, ez az egyetlen olyan hely, ahol ezt kétszer teszi. Ebből arra kell következtetni, vagy lehet, hogy nem kell, de lehet következtetni, hogy valami olyan dologról akar beszélni, amit nagyon hangsúlyozni szeretne Pál apostol, valami olyan dolgot szeretne a lelkére kötni a filippi gyülekezetnek, vagy még ez is lehetséges nekünk, akik majd és most hallgatjuk az ő üzeneteit, de amikor ő ezt írta ezelőtt majdnem 2000 esztendővel, akkor csak hitte, lelki szemeivel látta azt, hogy amikor majd mások is olvassák az ő leveleit, hiába lesznek ennek a fontos adománynak, amely, ha a Galácia levelet föltetszenek lapozni, lehet látni, hogy a léleknek az ajándéka az öröm. Természetesen nem a rajongásról beszélek, mert ugye lehet az örömnek különféle változata, különböző formákban jelenhet meg az öröm, és erről talán mindannyiunknak van valamiféle elképzelése vagy gondolata, de a lélek egyik fontos gyümölcse, és ebben a rövid szakaszban két nagyon fontos gyümölcséről fog Pál apostol beszélni, az egyik az öröm. Olvastam valakinek a gondolatait, és azt fogalmazza meg, hogy egyszer az ő egyik gyermeke felébredt, és még az ágyában volt, amikor azt mondta, hogy apa, én most úgy örülök. Nem tudom megmagyarázni, hogy minek, de most úgy örülök. És erre talán a gyermekek képesek, hogy úgy egyszerűen örülnek. Nincs annak semmi oka vagy magyarázata, de örülnek, hogy kinyílt a szemük, kinéznek az ablakon, és ott éppen repül egy madár, vagy egy lény, vagy bármi, örülnek, mert jó dolog fölébredni, és jó dolog a világra rácsodálkozni. Most eszembe jutott, hogy vajon mi hogyan ébredünk. Már megint fáj a hátam, már megint csörög az óra, lehetett volna még egy kicsit aludni. Jaj, már megint kivel fogok találkozni, és már el van rontva az egész nap, az embernek egy kicsit a kávé talán még helyre billenti a lelki egyensúlyát, de nem tud úgy örülni és örvendezni, mert mindig eszébe jut valami, amiért lehet bosszankodni, és ha ez nem lenne, akkor úgy érezni, hogy valami nincs rendben az életben, mert egyszerűen harmonikus az élet, és milyen rossz dolog, hogy már nem lehet megint valamiért bosszankodni, vagy nem lehet valakin valamit számon kérni. Apa, úgy örülök, mondta ez a kisgyermek, és arra kellett gondolnom, amikor ezt olvastam, hogy ennyi lehetne az én prédikációma, hogy ennyit mondanék el. Tessék fölkelni és azt mondani, hogy Istenem, most úgy örülök. Természetesen ez rövid és velős lenne, de nem lesz más az én mondandóm, hanem ennyi lesz, ez lesz a gerince. Miért lehet örülni? Örüljetek az Úrban, ismét mondom, örüljetek. És nagyon elgondolkoztam ezen a szakaszon, mert nagyon jól ismertem ezt az igét, nagyon sokszor használják, több ilyen borzalmas igés kártyán láttam már mindenféle borzalmasabbnál borzalmasabb rajzzal, és hát mindenki tudta, hogy ezt kell mondogatni és ajándékozni a hívő testvéreknek, de vajon tudjuk-e, hogy mit is gondol ezen, vagy mit is ért ezen Pál apostol? Arra kellett rájönnöm, miközben gondolkoztam ezen a szakaszon, hogy valami nagyon-nagyon fontosat akar aláhúzni. Ha végig gondolod az életedet, és hívő életedet is, akkor vajon tetten éred-e benne az örömet? Minden reggel úgy ébredsz fel, hogy örülsz. Minden reggel arra nyitod ki a szemedet, hogy megfogalmazod Isten felé a háládat és az örömödet. Persze tudjuk rutinból, hogy hogyan kell imádkozni, kell örvendező imádságot mondani, hálaadó imádságot, és ha ezek már egymás után következtek, akkor lehet majd egy kis kérést is megfogalmazni. És erről nekem mindig az jut eszembe, volt egy barátom, akivel már nagyon régen találkoztam, ő tartotta a böjtöt, és együtt voltunk éppen, hosszú beszélgetést folytattunk, és hát nézte az óráját, hogy mikor jön el az éjfél, mert ha eljön az éjfél, akkor már éjfél után nem kötelező böjtöt tartani, és akkor lehet egy jót enni, és így vagyunk mi az imádsággal. Elmondtam az örömteli részét az imának, hálát is adtam, na most már jöhet az én területem, fel lehet sorolni másnap reggelig a könyörgéseket, a panaszokat, és mindazt, amit az Úrnak kötelessége valahogy rendezni. De Pál nem erről beszél, hanem valami egészen másról. Ennek a vasárnapnak a neve vagy megnevezése a küldött. És azon kellett gondolkoznom, a küldött vasárnapja, hogy vagy az ügynök vasárnapja, talán nem botránkoznak meg a testvérek, ha én ezt egy kicsit átfordítom, mert hisz a küldött az valamilyen értelemben ügynök is, mert valamiről meg akarja győzni, el akar mondani valamit azoknak, akik hallgatni fogják, és az ő mondandója hatására meg fogják vásárolni azt, amit ő el akar adni. És azon kezdtem el gondolkozni, hogy savanyú arccal megjelenik az ügynök, és megpróbálja rávenni az embereket, hogy vásároljanak valamit. Az életem egyik szakaszában voltam ügynök, és ezért így szolidaritásból mindig szoktam vásárolni, ha valaki jön hozzám valamivel ügynökölni, de hát megfogadtam magamból, hogy csak attól vásárolok, aki elegánsan meg tud engem győzni. És egyszer rám akartak beszélni egy biztosítást, mert azt arra nem tudtak volna rábeszélni soha, mert azt soha nem kötök, csak ami kötelező, de azzal próbált engem meggyőzni, hogy milyen jól fog járni a családom, ha én meghalok. Ez volt az ő mondandójának a lényege, és hát én gondoltam magamban, hogy hát biztos jól járna a családom, de hát már magával azzal is, ha esetleg nem lennék, mert nem kell engem elviselni, de jó, ez persze csak egy rossz vicc volt, de hogy talán nem így kellene meggyőzni valakit arról, hogy kössön egy biztosítást. Mivel tudod meggyőzni a hallgatóságot, hogy az Urat kövesse? Ezen kezdtem el gondolkozni. És az embernek vannak eszközei, megpróbál különféle történeteket elmondani. Leginkább azt szokták mondani, hogy milyen nagy bűnből szabadított meg az Úr, vagy valami szenvedélybetegségtől, vagy láttam egy óriási fényt, és akkor mindenkinek el kell ájulni az örömtől, hogy valaki fényt látott. És az elmúlt héten is Nyíregyházán voltam, többször voltam már az elmúlt időszakban ott, ha Isten akarándja is élünk, ahogy szoktuk mondani, és megnyílik lassan az idős otthon. És régi barátaimmal találkoztam valamelyik este, és az egyik fele ennek a társaságnak hívő, a másik fele nem, és van közöttünk egy nagyon éles eszű fiú, akinek az egész családja egy racionálisan gondolkodó család volt, mérnök ember volt az édesapja, statikus, ráadásul matematika és fizika volt mindig a mindenük, ő is egy ilyen koponya volt, és hát az egyik barátom próbálta őt győzködni, és mondott neki mindenféle olyan dolgot, amit egy hívő embernek mondania kell. Én így kívülről hallgattam, és meg is hatódtam egyfelől, másfelől pedig úgy gondolkoztam azon, hogy mi az, ami most ezt a fiút meg fogja fogni. Két percen belül azt mondta, hogy ne haragudj, nekem ez semmit nem mond. Pedig mindaz, amit elmondott, igaz volt. És abban is hiszek, hogy majd előbb-utóbb össze fognak érni. Vagy meg fog érni az a gondolat, amiről ő beszélt. De vajon rajtad mit lát a világ, amikor bizonyságot akarsz tenni, már amennyiben úgy érzed, hogy ennek szüksége van, a téged ért örömről, vagy nem örömért, amikor Krisztus megtalált? Vagy nem örömteli pillanat volt? Nem úgy van ez a te életedben, hogy amikor fölébredsz és erre gondolsz, akkor azt mondod, mint ez a kisgyerek, hogy úgy örülök. Nem tudom én megmondani, hogy minek, de úgy örülök. Többször beszélek én erről, és nem akarok ugyanazt a csontocskát rágcsálni, de azért megint megkérdezem, mi végre van neked kapcsolatod az örökkévaló Istennel, vagy nekem? Ez az, amit Pál apostol ennek a szeretett gyülekezetnek a lelkére szeretne kötni. Örüljetek mindenkor, ismét mondom, örüljetek. Nem véletlenül mondja el kétszer. Nem véletlenül akarja a szívükre helyezni ezt a gondolatot. Most, ha körbe kérdezném, itt látom az arcokat, és nem nehéz nekem kitalálni, hogy körülbelül miket hallanék, és biztos lenne olyan is, aki örömről beszélne, de lenne olyan is, hogy ne tessék már nekem, minek örüljek? Ez borzalmas. Ez és ez nem sikerült. Ez és ez rosszul sikeredett, vagy egyáltalán nem is volt semmi olyan dolog az elmúlt X időszakban, aminek én egyáltalán örülni tudtam volna. Beteg vagyok, és a többi, és a többi. Vagy haláleset történt a családban. Jó Sándornál olvastam ezt, én nagyon kedvelem az ő írásait, és egyszer leírta, hogy az életében a legfájdalmasabb pillanatok azok voltak, amikor a szüleit elveszítette. Meghalt az édesapja, és nem sokkal később az édesanyja is követte, vagy fordítva volt, már ezt nem tudom. Nálunk így volt, és lehet, hogy ezért mondtam, hogy édesapám halt meg előbb, és aztán nem sokkal utána édesanyám. És nagyon szerette a szüleit, és ott állt a koporsó mellett, és borzalmas fájdalmat érzett, de elkezdett másként gondolkozni. És azt mondta magában, miért vegyem el én az ő örömüket, hiszen oda vágytak. Ott vannak, ahova mindig is vágytak, és megpróbált vele, velük együtt örülni. Így elbúcsúzott tőlük. És azt mondta, hogy még a halál közelettével, vagy a halál megérintésének pillanatában is van igazsága ennek az igének. Lehet örülni. Van egy nagyon fontos szó, amit általában, mikor többször aláhúztam mondandómban, ezt az igét kihagytam. Ami a kulcskérdése ennek az egész igének. Mert ugye ezt ismételgettem, hogy örüljetek, ismét mondom, örüljetek, de ott van az, hogy az Úrban. Ez az, amit az ember el szokott felejteni. Ha valami gond van, vagy nehézség van, akkor az ember szalad fűhöz, fához, és megpróbálja megoldani, és aztán eszébe jut, hogy hát miért is nem imádkoztam én? Miért is nem fordultam én az Úrhoz? Vajon minden gondolatunkat az Úr köti le? Tudok én örülni az Úrban, az ő nagy kegyelmében, ami az adventi várakozás idején olyan kézzelfogható közelségbe jön? Tudsz örülni annak, hogy megszületett a megváltó, aki az Úr Krisztus a Dávid városában. Emlékszel rá, hogy az angyalok azt hirdetik, nagy örömet mondok nektek. Az 51. Zsoltárban énekel úgy Dávid király, add vissza, Uram, a te szabadításodnak örömét. Ha nincs rendben az életünk, van még követelni valója a gonosznak, ha nincs minden az Úr kegyelme és szeretete alatt, akkor nagy valószínűséggel kedvtelenné válik az ember. Elfelejtkezett arról, hogy milyen nagy örömet érzett akkor, amikor az Úr Jézus Krisztus áthatotta az ő életét, megérezte az ő örömét és gyógyító kegyelmét, ha volt ilyen élmény. Ha valóban közel került az örökkévaló Isten. És folytatja tovább Pál apostol, a ti szelíd lelkűségetek ismert legyen minden ember előtt. Hát itt van az eszenciája annak, amiről prédikálni kell, örömmel és mellé szelíd lelkűséggel, mert ez az, amiről elkezd gondolkodni a világ, mi az a kincs, aminek birtokában vagy. Mitől tud ez az ember ebben a nyomorult, fenekestül felfordult világban örülni, mitől tud szelíd lenni, mitől tud olyan lenni, hogy semmi felől nem aggódik, hanem imádságában és könyörgésében, hálaadással fordul az örökkévaló Istenhez, és az övé lesz a békesség. Mert a békesség az szintén a lélek gyümölcse. Milyen jó volna, ha ennek a várakozásnak a végén, amikor kézzelfoghatóvá válik az Úr Jézus Krisztus megjelenése, ez a két ajándék mindannyiunké lehetne. Az öröm és a békesség. Mert ha ez a két dolog a tied, akkor az örökkévaló Isten jelen lesz rajtad keresztül ebben a világban, akire úgy vágyik ez a világ sóvárogva, ahogyan az ige ezt megfogalmazza. Semmi felől ne aggódj, hanem imádságodban és könyörgésédben minden alkalommal hálaadással tárd fel az Isten előtt a te kérésedet. És az Istennek békessége, amely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni a szívedet és a gondolatodat a Krisztus Jézusban. Amen. A 306-os ének első verszakát énekelünk el.